Egy idézettel hagy kezdjek. A Tuvusz Ivics kötet első története Szárnyas emberem, és az első néhány sora. Írni szenvedés, hát még rosszat írni. Amikor a vagy gyötrelmek, nekifeszülések, fogcsikargatások után elkészült írás bandzsalítva rávigyorog az emberre, mit vigyorog, röhög, ugye nem erre gondoltál, mondja, és zörgeti rissz-rossz mondatait, nyöszörögnek benne a helyüket nem lelő szavak. Hogyan gyötrődik, ha ír?
Hát ez a írói szenvedés rögzítése volt, ami abban a korban, amikor ezt én írtam, még nem is tudtam, hogy hogy fog majd kiteljesedni öregkoromban, mert most még nagyobb szenvedés a számomra az írás, bár van egy nagyon kitűnő barátom, Gyurkovics Tibor, aki azt mondta, hogy csak a rossz írók szenvednek írás közben, a jók azok könnyedén írnak, és valóban van olyan író, aki azt írja, hogy nem is tudna meglenni írás nélkül. Hát sajnos én nem ilyen vagyok. Én elég sokat gyötrődöm írás közben.
És mikor szárnyal, hogyan? Érzi azt, amikor viszont nem gyötrődik, hanem pereg a toll?
Mindig úgy van, hogy az első öt mondatot nagyon nehéz megfogalmazni, és hogyha az már megvan, akkor lényegesen könnyebb a dolgot folytatni, de hát ez természetesen minden írónak másképpen. Gondolom, hogy egyik így ír, másik úgy ír. Nekem ez a lényeges, hogy az első 5-10 mondat meglegyen, és akkor utána már lényegesen könnyebb.
És hogy gyötrődik, akkor miért gyötrődik? Hogy nem jön az ihlet?
Hát mert nem az ihlet nem jön, hanem valamit megpróbálok leírni, és az Atyaistennek se akar az lenni az a mondat, aminek szántam. És ha én ezt pontosan nem is tudom megfogalmazni, hogy mi hiányzik belőle, hát valószínű a lélek hiányzik. Mikor az ember ugye leír egy szöveget, és akkor látja, hogy a szövegnek nincs lelke, akkor inkább eldobja és újra kezdi. De hogy mitől van lelke, azt ne kérdezze.
A 363-as mártogatós tolltól a gigás számítógépekig, ez azért írtam ki a 363-as, mert ezt még külön hangsúlyozta is az egyik interjúban, ami önnel készült. Épp azt fejtegeti ebben a néhány mondatában, hogy sok egy emberöltőre ennyi változás, már legalábbis az írás technikai részét illeti. Mennyire segítség mondjuk a mai technika? Mi volt jobb? Új vagy így?
Hát nem, a mai technika nagyon jó, a mai technika nagyon sokat segít az embernek, azon kívül, hogy én azt is leírtam már, hogy a számítógép egy kicsit, hogy is mondjam, könnyelművé teszi az embert, mert tudja azt, hogy bármilyen mondatot egy pillanat alatt elröptethet és kihúzhat, amíg a írógéppel írt, ugye akkor ez már nem volt olyan egyszerű. De ez a, mit idézett, azért volt, mert arra gondoltam, hogy egy emberi életbe ez a civilizációs változás, amin mi keresztül mentünk, tehát hogy én amikor iskolába kezdtem járni, akkor még volt olyan gyerek, aki palatáblára írt, és innen a palatáblától ugye a tintenkuli töltőtollon és a mechanikus írógépen és a villanyírógépen keresztül eljutottunk a számítógépig, nem beszélve ugye a közben lezajlott szellemi változásokról is, mert azokat is nagyon nehéz volt mint földolgozni. Szóval arra gondoltam, hogy ez sok, úgyhogy már úgy döntöttem, hogy én nem is igen próbálok a mostani világhoz teljes mértékben alkalmazkodni, mert nem tudok, hanem elismerem, hogy öreg vagyok, és bizonyos régi dolgaimhoz ragaszkodom, azzal is, ahhoz is például, hogy kézzel írjak.
Kézzel ír majd?
Hát töltőtollal írok, és akkor régebben ugye ezt írógéppel szoktam leírni, most meg számítógéppel írom le. Ez végül is a számítógéppel azért könnyen, mert itt lehet javítani, anélkül, hogy újra le kéne írni az egészet.
Ugye erről azt írja, hogy a linkírót még linkebbé teheti, ám a mentségére válik a dolognak, hogy a fegyelmezettet meg még fegyelmezettebbé. Miért?
Hát gondolom, én ezt csak mint egy távoli hegycsúcsot szemlélem a fegyelmezett írót, mert nem vagyok az, de arra gondolok, hogy nekik ez biztos azt jelenti, hogy még fegyelmezettebb akar lenni, mert ezt a kis kilengést nem engedi meg magának, hogy valamit 50-szer átírjon. Ne beszélve arról, ugye, hogy a papíron az is megmarad, amit az ember kihúz. És hogyha egy hét múlva rájön, hogy az jobb volt, mint amit utána kitalált, akkor az megmarad. De a számítógépbe ez már csak különböző fondorlatok árán lehetne, de inkább elrepül minden, amit az ember kijavít.
Ezért írt tollal? Hogy néha felkutassa azt, amit esetleg úgy gondolt, hogy nem sikerült?
Azért írok tollal, mert nagyon fontos az írásnak a formája is. Tehát ha tollal írok, és mindig ugyanakkor a füzetbe szoktam írni, azért, hogy akkor úgy nagyjából tudom, hogy testileg is mekkora az az írás. És ez valamiért fontos. Úgyhogy amikor most ugye azt mondják egy szerkesztőségben, hogy ne legyen több az írás ennyi meg ennyi karakternél, akkor ilyetten szorul el a szívem, hogy most mire gondoltak. Mert ugye én még flagben számolok, azaz, hogy az írógéppel egy oldalra leírt sorokra, és ezt nem tudom még összehozni, hogy tudjam azt, hogy mennyi a karakter és mennyi a flag.
Mit ír most? Ír most valamit?
Hát inkább szenvedek, mert belekezdtem egy gyerekkoromról szóló történetsorba, és mondjuk elég hosszú ideig, mondjuk 30 évig küzdöttem vele, és most akkor egy 10 évvel ezelőtt megírtam már néhány történetet, és most szeretném befejezni, és most ezzel bajlódom, illetve a történetek bajlódnak velem.
Ilyenkor karácsony táján talán a felnőttek is több mesével találkoznak, és önről sokszor azt mondják, hogy meseíró, de hát hogyha a meséket kiterjesszük, hiszen nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is írjunk a meséket, vagy nevezzük őket novelláknak, akkor talán ez belefér. Több írásában is fölbukkan a felnőttek, illetve a gyerekek fantáziájának a különbsége. Én arra lennék kíváncsi, hogy mit gondol manapság, mennyire szűkül vagy tágul a gyerekek és a felnőttek fantáziája közötti különbség?
Hát szerintem a gyerekek és a felnőttek világa mindig egyforma távolságra van egymástól. Én a gyerekekben mindig azt csodáltam, hogy kialakítják a sajátos világukat, azáltal is, hogy a világot ugye még nem tudják teljes összefüggéseibe összerakni, tehát van, amit nagyon egyénien látnak. A nyelvet is nagyon egyénien kezelik, mert azt se ismerik még pontosan, és ennek következtében remek szóalkotásokat képesek létrehozni. És arra gondoltam, én mindig mondtam is, hogy a gyerek azért jár óvodába, meg iskolába, hogy nagyjából leszoktassák a nagyon egyéni gondolkozásáról, és alkalmassá tegyék arra, hogy kommunikáljon a többiekkel. És akkor ugye lassan telik az idő, és az ember ezeket a régi gyerekkori dolgait elfelejti, a nyelvieket is, meg azt is, amit teljesen másképpen látott. És akkor ő is meglepődik, amikor jön egy kisgyerek, és valami olyasmit mond, hogy mint például a kislányom azt kérdezte egészen kicsi korában, hogy mond, papa, mi az, hogy círja? Mondom, hogy círja, hát hol hallottad te ezt a szót, hogy círja? Azt mondja, hát te szoktad mondogatni. Én? És akkor kiderült, hogy arra gondol, hogy van ez a kis csokonai vers, hogy a hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt, te lehetsz írja sebemnek, és azt ugye úgy mondtam, hogy te lehetsz írja sebemnek. Figyelt, hogy mi lehet az a círja. És hát egyébként ő nekem nagyon sokat segített, és ezekkel a félremondásaival, meg nyelvi leleményeivel a meséimnek az alkotó társa lett, ugye ő találta ki a Didekita Berzsiánt, és még számtalan dologra inspirált ő azáltal, ahogy gyermekén közelített meg valamit.
És az sem változtathat ezen a fajta különbségen, hogy a mai gyerekek azért, ahogy ön is említette, hát hogy az a informatika forradalmában élnek. És nagyon sok mindent látnak, amit én sem láthattam gyerekkoromban, messze nem. A mostani gyerekek meg hát aztán végképp szembesülnek nagyon sok olyan dologgal, ami nem feltétlen kellene, hogy rájuk tartozik még legalábbis 5-8 éves korban. Nem tapasztal olyat, hogy változott azért ilyen szempontból?
Ez biztos változott. Az előbb mondtam önnek, hogy ugye én már bizonyos fejlődési fokokat nem tudok követni, meg nem is akarok a mostani civilizációs körben. Egyre biztos emlékszem, hogy én nagyon szeretek játszani, és akkor a fiam meglepett egy számítógépes játékkal, ahol már ez a modern játék, ahol ugye lelövik, lelökik, kinyiffantják, és elkezdtem vele játszani, és ezt csak megrémültem, hogy már arról kezdtem álmodni, és a gondolataimat kezdte átalakítani, és hogy gyorsan abbahagytam, a közelébe sem megyek azóta se ennek a játéknak, az viszont megfordult a fejembe, hogy mi van azzal a gyerekkel, aki folyamatosan ezzel, vagy ilyenekkel játszik, hogy milyen lesz a világképe, és ugye én gyerekkori élményeim, meg egyáltalán a munkát magát, amivel foglalkozom, tehát az irodalmat, azt meghatározza a nyelv. És itt azért a képnek már sokkal nagyobb szerepe van, és én itt nem tudom ezt már követni, azt tudom, hogy a nyelv valami olyan fantasztikus nagy kincs, és egy olyan sublimáló eszköz, ami nélkül egyszerűen nem is lehetnénk emberek, hogy ezt mennyibe változtatja meg ez a képi világ, ezt pontosan nem tudom. Még azt se tudnám megmondani, hogy ez jó vagy rossz. Biztos vannak jó oldala is, rossz oldala is, de nem tudok válaszolni a kérdésére.
Még sokat lehet arról hallani, hogy igen, ezek az erőszakos jelenetek mennyire befolyásolhatják a gyereket, és nagyon sokszor mondják ilyenkor a másik oldalról, hogy hát igen, azért ha visszagondol az ember gyerekkorában is a mesékre, amiket hall, azért abban is van, legfeljebb nem megmutatva és elmagyarázva részletesen, de azért a vasúrumában csak lapátra kerül, akkor hófehérké, de több úton, módon szeretnék eltenni lábalól, tehát megvannak azért ott is ezek a momentumok,
úgy van,
inkább a fantáziára.
De ez egy nyelvi szűrőn keresztül zajlik le, és a nyelvi szűrő az olyan csodákat tud tenni, mert most mondok rá egy példát, hogyha keres valamit, és ott van az orra előtt, azt mondja valaki, hogy nem látod, ott van, kiszúrja a szemed. Most, hogyha erre valakinek az jut eszébe, hogy egy százas szöggel belevöknek a szemébe, és kifolyik a szeme, az lehetetlen, mert ez a kiszúrja a szemed, ez egy átvitt értelmű dolog. Ugyanígy az, hogy bekapta a nagymamát, ez nyelvileg elfogadható dolog, de ez teljesen más, hogyha ezt filmen ábrázolják, vagy hogy 77 miszlikre vágja a főhőst, a nem tudom milyen vörös vitéz. Ezt elmondja az ember, akkor az teljesen normális, majd úgyis jön a kis kígyó az életre keltő vízzel, és majd ezt összerakja. De ez képen teljesen más. Ez képen tud lenni talán a borzalom is, nem?
De mi kell hát egy jó meséhez, mert azt kérdezték már öntől is, mondta, hogy hát azt nem lehet megmondani igazán, mi a jó mese. Vagy legalábbis ezt így nem lehet műfajra meghatározni. De hogy mi kell ahhoz, hogy valami mese legyen? Ezt meg lehet mondani?
Hát nézze, én szerintem ez a legősibb műfaj. És attól kezdve amikor az egyik szomszédasszony átszalad a másikhoz, és elkezdi neki mesélni, hogy képzeld a Juliska, ez már egy mese. És a mese szerintem mindig élt, és ugye az ősi mitológiáknak is kialakultak a meséi, és ezek a magyar népmesék, meg hát gondolom minden népmese, mitológiákat hordoz magában, ugye, amit az ember nem is ért sokszor, erre példának mindig az Ámi Lajos bácsi által mesélt egyik történetet szoktam idézni, ahol ugye azt mondja, hogy a főhős akkor már oda jutott, ahol a fecske is térden állva issza a vizet. Miért issza a fecske térden állva a vizet? És akkor kiderült ugye, hogy ez egy ősi mitológiai elképzelést hordoz, ugye az, hogy egy kereklap alakja van a földnek, és azt mint egy félgömb beborítja az égbolt, és hogy oda tévedt már ez a mi főhősünk, ahol az égbolt és a föld összeért, tehát oda abba a kis nagyon keskeny részre, és ott már annyi hely sincs, hogy a becske föl tudna állni. Tehát ebben az egy mondatban egy ősi mitológiai kép is rejtőzik. Tehát a népmesékben ezért van különösen nagy erő többek között, és hát úgy nézze meg, hát az összes szappanopera mese, nem? Azt hiszem tegnap volt a Shakespeare sok hűhó semmiért. Hát az egy fantasztikus kis mese, nem? És mindenki boldogan nézi, és a mese közel áll az emberekhez. Most azt hiszem abban a stádiumban vagyunk, amikor az irodalom eltávolodott a mesétől. Van, aki ezt az eltávolodást zseniálisan csinálja, és inkább más mondani valókat akar közölni az olvasóval, nem történetet. Hát ennek is megvan az ideje, rendje, de a mese, amíg a világ, biztos vagyok benne, hogy élni fog.
Csak más van, hogy a gyerekmese kategória, az egy másik. Nekem ugye mindig a példa a Kishercegből, ugye, amikor van az ábra, és megkérdezi, hogy mi van benne. Akkor ugye az ember azt mondja, hogy a kalap, vagy a felnőtt azt mondja, hogy a kalap, meg azt mondja, hogy az egy elefánt. És az egy igen, egészen csak, más...
Csak a kígyó lenyelte.
Igen. Tehát, hogy hát ilyen szempontból a történetek között is persze van különbség.
Hát a képzelet a gyerekben sokkal nagyobb, erről már beszéltünk, és hát számtalan olyan fölnőtteknek írt mű van, ami gyerekmese lett, például a Gulliver mondjuk, ez szívesen jutott a Swiftnek, hogy ezt majd gyerekek fogják olvasni, de mondjuk a Cervantes Don Quixote-ja se. És hát maguk a népmesék sem, mert a népmesék se gyerekeknek, hogy mondjam, nem gyerekeknek alók, hanem egy idő múlva bizonyos változataikat a gyerekeknek is mesélték, és hát aki meg műmesét ír, az hát vessen magára, hogy mit ír.
Én Lókabolkára, Varázsszeruzára, Süső a sárkányra, aztán kicsivel később már a Csillagok háborújára emlékszem már, ami a gyerekkorom meséje volt. A mai gyerekek mostanság leginkább Harry Potter lázban égnek. Mit szól a mai mesékhez?
Hát a Harry Potterről csak annyit tudok mondani, hogy tulajdonképpen hálás lehet az írójának mindenki, aki irodalommal foglalkozik, mert megtanítja a gyerekeket olvasni. Kézbe veszik a könyvet és olvasnak, mert ugye nagy akadálya az irodalom élvezetének, ha valaki nem tud folyamatosan olvasni. És hogyha ezt sokat gyakorolja, akkor megtanul olvasni. Ennyit tudok Harry Potterről mondani, mert nem olvastam.
Nem rá akartam kihegyezni feltétlenül, csak ugye erre a mai mesék.
És hát ugye az, hogy valamilyen mese képernyőn jelenik meg, az nem jelenti egyúttal azt is, hogy az rossz. Vannak a képernyőn, ugyanúgy, mint a könyvben jó és rossz mesék, például ez a Lolka-Bolka, hogyha jól emlékszem rá, akkor azok nagyon kedves dolgok voltak, nem beszélve kiváló kollégámról, Csukás Istvánról, aki Nek szerintem már világméretűvé kellene lennie, lehet, hogy az is, mert ő meg nagyon kiváló meséket ír, és tényleg gyerekeknek való, és tényleg értéket közvetít, és tényleg szívhez szóló, úgyhogy nagyon jó, hogy van. Tehát van egy csomó nagyon jó mese, és akkor vannak ezek a örök kergetőzések, lövöldözések, lefejezések, egymást ütések. Hát ezt nem tudom, ez már valószínű, hogy nem igazán a jó kategóriába tartozik.
Már említette Ámi Lajost, és ugye megjelent egy kötet. Nem biztos, hogy jól fogom mondani, Aranyi Fító szóló madár.
Igen,
nem ez, egy egyszerű.
Ez lett a címe. A Ámi Lajost én már több mint 30 éve olvasgatom. Ő egy népi mesemondó volt, akinek a meséit egy néprajzos összegyűjtötte, majd az akadémiai kiadó kiadta 3 kötetben, ám de ez egy olyan félig meddig tudományos műnek számít, tehát a meséknek mint egy nagyon szép koporsó, de hát mégiscsak koporsó, mert a széles közvélemény elő nem került, és úgy 20 év után kezdtem arra gondolni, hogy talán ki kéne venni egy-két Ámi Lajos. Ezek népmesék egyébként, nem a saját magától kitalált mesék, csak ő egy olyan mesemondó, aki, ha úgy adódik, akkor alakít is a meséken, és beletolt, kihagy belőle, attól függ, hogy milyen kedve van. És hogy kellene belőle egy gyűjteményt csinálni, el is kezdtem, még emlékszem az első átdolgozásomra, amin ugye mindig egy kicsit gyanakodtam, hogy az öreg igazságtalan, mert ezekben a mesékben nagy igazságtalanságok történnek, és nagy kegyetlenségek vannak benne. Hát igazi népmesék. És akkor beletörött a bicskám, láttam, hogy nem. Hogyha ott igazságtalanság történik, akkor azt úgy kell hagyni. És akkor adódott ez a lehetőség, hogy az Osiris kiadó kérte, hogy egy kis könyvet állítsak össze a gyerekeknek a Ámi Lajos meséibe, akkor kiválogattam néhányat, azokat, amik hát inkább gyerekeknek valók, mert ugye az ő meséi azok között nagyon sok van, ami meg is fordult a fejembe, hogy kéne a meséből egy felnőtteknek szóló mesegyűjteményt összeállítani, amiben minden úgy van benne, ahogy azt az öreg elmondja, és hát sőt, tovább megyek, nem csak az ő meséiből, hanem más népmesékből is egy felnőtteknek szóló könyvet, biztos nagyon érdekes volna, és hát annyit foglalkoztam ugye a mesterrel, hogy természetesen nagy tisztelet fog el iránta mindig, hogyha ha rá gondolok, és hát egy nagy, tulajdonképpen egy nagy alkotó is volt ő, és örülök, hogy hozzájárulhattam a hírnevéhez annyiban, hogy egy gyerekeknek szóló gyűjteményt összeraktam a meséiből.
Azt olvastam, hogy amit említette, hogy gondolkodott rajta, hogy egy felnőtteknek szóló verziót is érdemes lenne ebből, hogy mennyire, tehát hogyan dolgozik ilyenkor egy író, hogy a gyermekek számára is elfogadható szövegkörnyezetbe tegye a történeteket?
Hát bizonyos dolgokat nem gondolom, hogy hasznos a gyerekeknek leírni a minden, ami a szexualitás körébe tartozik. Vannak benne elég trágár részletek is. Gondolom azt jobb, hogyha a gyerek majd később megismeri, úgyis korán ismeri meg, nem. De legalább ne az én általam írt könyvből ismerje meg. Arra gondoltam, hogy ezeket ugye vagy megszelidíti az ember, vagy kihagyja. Nem jó szívvel természetesen, de hát itt muszáj a pedagógiának is dolgoznia, úgyhogy hogy azért válogattam olyan meséket, amiken nem nagyon kellett átírni semmit, csak stiláris dolgokkal uh-huh. kellett törődni, hogy amit kétszer mond, azt mondja egyszer, amit hosszasan mond, azt mondja rövidebben, vagy amit két mesében mond el, azt abból lehet egyet összerakni. Tehát ebbe a könyve ilyen dolgok nem nagyon voltak.
A sok írásában, és említette ön is, hogy a gyermekei sokat segítettek, hogy bizonyos szavakat, vagy szereplő neveket ők találtak ki, vagy az ő kitalációikat használta. Manapság is kérik azért néha, hogy meséljen?
A mostani felnőtt nagy gyerekei
már nem.
Nem kérik mostanában, már nem. És mivel
de beszélgetnek ilyen régi dolgokról, amikor együtt
persze, hát mi, hogyne, minden előkerül épp. Minap kérdezte valaki a fiamat, aki a Tüskés Varabin alkotója, hogy honnan vette ezt a Tüskés Varabint, és elmagyarázta, hogy neki volt egy állatokról szóló könyve, és hát nem tudott még olvasni, úgyhogy hogy mit hallott Tüskés Varabinnak, azt nem tudom. De azt mondta, hogy van egy ilyen állat, hogy Tüskés Varabin, és amikor kértem, hogy akkor rajzolja, le is rajzolta. És pontosan ő maga se emlékszik rá, de azt mondta, hogy majd megnézi ezt a gyerekkori könyvét, és akkor hát, ha megtalálja azt az állatot, amiről neki a Tüskés Varabin eszébe jutott.
Gyerekmesékről, gyerekeknek szóló mesékről beszélgettünk, egy kicsit a felnőtteknek szóló mesékről is. Ejtsünk néhány szót. Van egy írása, a rimai péntek patikus emberi hibák elleni orvosságokat ajánl, ám a sorban mindig csak olyanok állnak, akik másnak szeretnének orvosságot venni, maguknak nem. És akkor írja benne, hogy az olvasónak, hogy vajon, hogyha ott élnénk, és betévednénk ebben a patikába, akkor mire kérnénk orvosságot? Rimai péntektől. Mire kérne?
Hát ez az egész mese ugye arról szól, hogy csak az gyógyítja meg a rimapéntek.
Ezt a lényeges momentumot kérte,
orvosság, aki saját maga betegségére kéri, tehát aki azt mondja, hogy nagyon irigy vagyok, hogyha adnál rá valami orvosságot. Ez már nem is kell rimai péntek. Aki ezt ellátja, az előbb-utóbb meg fog gyógyulni. Hát ez csak egy ilyen kis játék volt, hogy ez az életben is valóban így van, hogy az fog kigyógyulni a rossz tulajdonságaiból, aki beismeri, hogy ezek a rossz tulajdonságok benne bizony működnek.
És hogy látja, mennyire vagyunk beismerőek?
Hát, mivel nekem is nagyon sok rossz tulajdonságom van, egyet-kettőt be is ismerek, és mégsem nagyon tudok rajta változtatni.
Mert nincs ez a patikus, lehet, hogy ezért, nem?
Igen, el kéne lenne nekem is a patikába. Hát, inkább az van, hogy az ember nem veszi észre a saját rossz tulajdonságait. Meg hát nagyon nehéz is a bizonyos tulajdonságokból lehet jó is, rossz is, a körülményektől, embertől függ az, hogy valaki heves vérmérsékletű, annak lehetnek nagyon jó következményei és rosszak is, hogy talán a lustaságnak, ami mondjuk bennem kiválóan megvan, annak lehet, hogy kevesebb jó változata van, de néha annak is van előnye, mert az ember nem vállal olyan dolgokat, amit később megbán.
Több írásában foglalkozik, hát most mindent persze nem olvastam el, tehát nem akarok hülyeségeket beszélni, de a bátorság kérdése, ezt jól érzem, hogy azért ezt foglalkoztatta ez a kérdés?
Jobban? Hát biztos, hogyha ezt vette észre, mert én nem tudom, hogy a kedves olvasó mit vesz észre az írásaimban, mert mondanak néha olyasmiket is, hogy ugye azért írtam, mert és akkor én nagyon örülök, hogy a hétfejű tündérmesémről szokták mondani, hogy ugye, hogy a környezetvédelem miatt írtam. És ugyan nekem eszembe se jutott a környezetvédelem, amikor írtam, de nagyon örülök neki, hogy azt is bele lehet látni. Nyilvánvaló, hogy a bátorság is...
A hősiesség.
Igen, a hősiessége az már nagy baj, amikor az embernek hősnek kell lennie, de biztos a bátorságról esett már egy-két szó a műveimben.
Legalábbis én találtam egy-kettőjét. Van egy érdekes kategória, amit ugye az irodalom is furcsán kezel, ugye az állatmesék kategóriája, amire bizonyos értelemben persze gyerekeknek szóló műfaj, de ugyanakkor meg, ha az átvittabb értelmét vizsgálja az ember, az pedig az nagyon sokszor azért felnőttekről szól, emberi hibákról. Hát ugye ennek azért az irodalom történetben nagyon komoly hagyományai vannak is. Önnek is van nagyon sok olyan írása, ami ilyenekről szól. Mit gondol erről, hogy ennek a műfajnak napjainkban van-e még azért olyan lehetősége, hogy megszólítsa az embereket? Elgondolkodtam.
Az állatmesének?
Igen. Van nekem a ami nagyon tetszett, azt csak röviden elmondanám, mert nem biztos, hogy mindenki ezt olvasta, hogy felébred egy nyúl, akiről persze később tudjuk meg, hogy nyúl.
Igen.
És ugye a róka behízeleg neki. És ugye az ember, amikor olvassa a szöveget, akkor azt gondolja, hogy egy oroszlánnal találkozik. És az utolsó két mondatban jön a poén, amikor kiderül, hogy hát csak a nyúl képzelte magát oroszlánnak reggel.
Csak azért képzelte magát, mert ugye a róka olyan szöveget mondott neki, amiből arra következtetett, hogy egy hatalmas állat, ugye mindig folyamatosan benne volt a kétség, de a végén aztán, amikor...
Akkor már elhitte.
Már majdnem megfogta őt a róka, akkor elhitte. Hát ez egy alap képlet az emberi társadalomban is, hogy valakinek teledumálják a fejét, hogy te mekkora nagy ember vagy, és akkor egyszer csak kiderül, hogy hát szó sincs róla, hanem ki akarnak használni téged valamire. Gondolom ez egy ősi tanulság, és hát ezt próbáltam én ebben a formában megírni.
Ugye nagyon sok gyerek vette körül, vagy meg veszi körül, most is gondolom, de hát ugye egy generáció azért fölnőtt ezeken az írásokon. Hogy látja azok az emberek, akik annak idején gyerekként körülvették, amikor esetleg olvasott nekik, vagy ők nézték az ön műveit, legyen az Báb Színház, televízió, vagy akár olvasták, és találkozhatott velük. Mondjuk lehet, hogy az én generációm talán egy kicsit ez a korosztály. Mi lett velünk?
Hát az az igazság, hogy az író nincs olyan szoros kontaktusban az olvasóival, mint mondjuk egy színész azokkal a színházi
időkkel. De nagyon sok helyen megfordult azért nyilván.
Hát megfordultam sok helyen, most már egyre ritkábban járok. Az volt az író-olvasó találkozók közti különbség, hogy volt, ahol a könyvtáros vagy az iskola tanára valami kötelező penzumnak akart eleget tenni, és biztos be volt írva a terve, hogy találkozó egy íróval, és ezek között rémületesen rosszak is voltak, mert kiderült, hogy hát annyira azért nem ismerik az íróbácsit a gyerekek. Volt olyan, ahol tényleg olvasó gyerekekkel találkozott az ember, ott pedig azt érezte, hogy belekerült egy olyan áramkörbe, amiből nem a gyerekek tanultak többet, hanem én. Tehát ilyen író-olvasó találkozó is volt, de azt megmondani nem tudom, hogy mennyire épült bele az olvasóba az én mesevilágom erről. Nem sok fogalma lehet, mondjuk csak azt veheti az ember alapul, hogy hány könyvét veszik meg, és az meg se közelíti mondjuk a nagyon sokat, úgyhogy ez egy bizonyos kisebb réteg, amely olvassa az én műveimet, de hát biztos, hogy elég régóta vagyok már a pályán ahhoz, hogy sokan ismerjenek, és aki a szülő szerette a könyveimet, az megveszi a gyerekének is.
Dolgozik-e Bábszínháznak?
Most ebben a pillanatban nem, egyébként is én elég statikus és verbális dolgokat írok, és az, hogy én színházi szerző is lettem, azt nagy részt az én kedves lengyel Pali barátomnak köszönhetem, aki időnként előjön lángostorával, és azt mondja, hogy ebből pedig most színpadi művet fogunk írni, és hála Istennek addig csépel a lángostorával, amíg ez meg nem születik. Ebből azt hiszem, hogy egy-két elég jó kis darab is született, és hát ha Pali megint jön a lángostorral, nem tudom, mit fogok csinálni, de lehet, hogy még írni fogok báb darabot.
Egy fontos dologról nem beszéltünk, ez pedig a nyelv. Pont itt a ünnepek alatt a hallgatók hallották a Mindentudás Egyetemének egy-két előadását, és volt szó a nyelvről is, a nyelvváltozásáról is. Hát az ön írásaiban aztán valóban részben ugye a gyermekeinek is köszönhetően nagyon érdekes nevek, szavak találhatóak. Néhányat így kiírtam, Lazsnak, Tézsla, Páskom.
Hát ezek nem a gyerekeimnek köszönhetők. Ez annak köszönhető, hogy én Alsó Rácegre sem voltam gyerek, tehát a világ végén, mint minden vidéki gyerek, megismerkedett a körülötte levő dolgokkal, és ezek mind szorosan a mezőgazdasághoz tartoznak, tehát az, hogy egy mostani gyerek nem tudja, hogy mi az, hogy fürgettyű, annak egyáltalán semmi baja.
Legalább tudjuk meg, mert én is gondolkodtam rajta.
Azon fordul el a kocsinak a két első kereke, amikor fordul a kocsi, akkor azon van egy ilyen csúszó szerkezet, az a fürgettyű, amit az Alföldön fergetőnek hívnak, és még számtalan változata van. És a Lazsnak pedig az a zsákvászon darab, amiben amikor elmentek parét szedni a disznónak, akkor belerakták a parét, összehajtották a Lazsnakot, összekötötték a két végét, vállukra vették, és hazavitték. De hát ezeket nem hiszem, hogy fontos lenne, hogy tudja egy, nem árt, hogyha tudja, meg nem árt, hogyha ha utána néz mondjuk egy tájszótárba, hogy mi is lehet ez, de sok olyan szót nem tudnak a gyerekek, ami például ebbe a rimai péntekben ugye föl vannak sorolva, hogy mire lehet gyógyszert kapni, hogy házsártos, kérdezte tőlem a kicsi gyerekem, hogy papa, mi az, hogy házsártos, mert ő nem tudta ezt, annak ellenére, hogy az én fiam. És hát úgy láttam, hogy ahogy a gyerekektől tanultam én sok minden gyermeki szót, úgy az én apámtól az én gyermekeim tanultak sok olyan szót, amit más gyerek nem tud, mert ugye a apám is ugye vidéki ember volt, és bátran használt minden olyan kifejezést a teljes természetességgel, amit ismert, és ezáltal a szókincsük sokkal nagyobb lett. És hát valószínű ez is hiányzik, hogy a gyerekek kevesebbet beszélgetnek, kevesebbet vannak együtt a nagyszüleikkel, lehet, hogy bizonyos dolgokat már nagyszüleik se tudnak. Minden esetre minél gazdagabb a nyelv, annál nagyobb előnyben van az, aki ezt tudja, és használni tudja.